A székely. Hosszú ideig úgy tudtam, hogy ameddig vissza lehet menni az időben, minden felmenőm magyar. A nagyszüleim nagyszülei is magyarnak tartották magukat. Néha még bosszantott is, hogy ilyen egyszerű vagyok. Sehol egy zsidó, örmény, szász ősöm, mert egy ideje divat megint felfedezni ezt a különben természetes etnikai sokszínűséget Erdélyben is. A szláv és a román ősökre nem vagyunk büszkék annyira, de vállaljuk őket. A cigányt nem. Máskor tetszelektem abban, hogy én csak magyar vagyok, semmi más. Jó ez, nekem megteszi. Viszont amikor egyszer a székely nagyszüleim házasságlevele a kezembe akadt, abban azt láttam, hogy a nagyapám anyakönyvezett vallása gréko-katolik, görög katolikus. És ezt nem a baróti román jegyző írta 1939-ben így, hanem a szárazajtai magyar 1904-ben. Egy fokkal jobb, mintha ortodox volna, de csak egy fokkal. Addig úgy tudtam, hogy mielőtt a baptista felekezet híve lett volna, református volt, anyám is így tudta, valójában mindenki. Keleti vallású székely, így mondja ezt Orbán Balázs. Nagyapám nem olvasta, szerintem nem is hallott róla, nincs ennek az ő világában jelentősége. Mindenki magyarnak tudja magát. Azok sem tudnak románul, akik valamilyen megfontolásból románnak vallják magukat szárazajtán később. Nagyon sajnálom, hogy amikor nagyapám még el tudta mesélni a faluját, nem voltam erre kellően fogékony. Néha olyan érzésem van, hogy tudhatnék valami fontosat, amit nem tudok, és amit már nem is fog megtudni soha senki. Nem az a fő kérdés, hogy azok a berszánok, börszán, akik részt vettek az 1944-es szeptember 26-ai mészárlásban, milyen ágon rokonaink, nagyapám hadifogságban volt, és már nem is élt abban a faluban. Engem az izgat, hogy miért kellett annak a mészárlásnak megtörténnie. Olyan érzésem van, mintha nagyapám tudta volna a magyarázatot, ahogy sok érintett is tudta, de nem mondta el. És ahogy telik az idő, egyre inkább elmesélhetetlen történetnek tűnik ez is. Az nem elég, hogy a gonosz románok megölték az ártatlan magyarokat. Nagyapám korán árvaságra jutott. Az első világháborút jószerivel csak ő éli túl a családjából. Két bátyja a galíciai fronton marad. Az anyját a tüdőbaj, a száraz betegség viszi el. Az apja sem éli túl a háború nyomorúságát. Egyetlen ottani rokonról sem tudok. Nem tartozott a nagyapám kedves helyei közé. Nekem sohasem emlegette, nem jártam ott. Pedig szinte minden környező faluban voltam. Egy történet maradt rám ebből az időből, hogy a szomszéd nagylelkűen nekik adja a kutya által ellopott kenyeret, és azt mondja, vágják ki az összenyálazott részt, nehogy veszett legyen. De hogy vágtuk, mondta nagyapám, megettük az utolsó morzsáig. Egy baptista rokon lesz a gyámja, és a vallásos életbe ő szervezi be vagy avatja be. Nem tudok a nagyapám megtéréséről semmit, ahogy ezekről az éveiről meg az első házasságáról sem. Azt sem tudom utólag kideríteni, volt-e román katona. Valószínű, hogy nem, mert egy árva szót sem tudott románul. Biztosan mesélt volna róla, ahogy a köpeci szénbányáról, a háborúról és a hadifogságról annyi mindent részletesen. Állítólag nagyon fiatalon nősült. Talán éppen az volt az egyik cél, hogy ne vigyék el katonának, családfenntartónak számított így. Az 1923-as alkotmány kihirdetése nyomán válnak a nagy Románia területén élő idegen ajkúak is állampolgárokká. A magyarok, a németek, a zsidók, az ukránok, ruszinok, törökök, de még a cigányok is. Zavargásokká fajuló össznemzeti felháborodást okozva a többségi társadalomban, amely sehogy sem tudta rendezni a világháború utáni káoszt. Rémlik, mintha mesélte volna, hogy a sorozásról hazaküldték, mert kitelt a létszám, vagy éppen alacsonynak találták. A vállamig sem érne, mindegy. Nekem az ő vallásos világa sokkal fontosabb, mint a történelmi környezet, amelyben megnyilvánul és munkál. Mert van abban a vallásos tudatban valami eszelős, időn és történelmen kívüli, valami deformált értetlenség. Nem teológus, inkább beavatottnak tűnik. Akinek egy titokzatos tanító vagy mester mutatta meg egyszer a dolgok alapvető rendjét, azóta pontosan tudja, hogyan kell helyesen, Isten rendelései szerint élni. Bár neki sem sikerül ez mindig. Kezdetben, ha nem biztos valamiben, felüti az egérrágta szakadozott Károli Bibliát, és addig olvassa, míg a kellő eligazítást megleli. Később, amikor már jól tájékozódik a szövegben, tudja, hol van a kívánt hely, a fontosabbakat ceruzával alá is húzigálja. Idővel már lapoznia sem kell, fejből tudja mindet. Kellő időben és nyomatékkal mondja pontosan a vonatkozó igeverset. Isten akarata le van írva, nem vitatkozik erről, nem értelmez, nem magyaráz, vele sem lehet vitatkozni. Szívesen hallgatja mások véleményét, de amivel nem ért egyet, azzal szigorúan ellenkezik. Ha rangosabb ember mondja, mosolyog, és réveteg lesz a tekintete. Még bólogat is. Nyugodtan ül végig bármilyen szertartást, énekelni szeret, jó zenei hallása van, muzikális alkat. A vallási türelemről azt gondolja, mint az erdélyi emberek általában. Hihet mindenki, amit hisz. Én tudom, amit tudok, és az van, ami van. Ugyan mi lehetne más a szabadság, ha nem a hitnek a tudással és a valósággal való egybehangzása? Gyurika bácsi nagyapám egyszer és mindenkorra tudja az igazságot. Meg is tesz mindent azért, hogy a családja az igazság szerint éljen, nem rest a bűnt ostorozni. Ha elég, akkor szóval. Ha nem elég, ostorral, bottal, ököllel. Székely parasztember, egyszerű családfő, aki nem elmélkedik azon, hogy miért kell az történjék, amit ő mond, a szava parancs bivajnak, asszonynak, gyermeknek, és hát ez az értéksorrend. Arhaikus világból származik, amelyben mindennapos elfogadott, de nem szükségszerű a nők és a gyermekek folyamatos bántalmazása. Az apai tekintély sérthetetlen, de nem kell ezt állandóan bizonygatni. Nem kell mindig próbára tenni az alattvalókat, nem is csinálja mindenki. Csak ha bizonytalan ebben, mert maga sem hiszi egészen, vagy nem tud betelni vele. Nagyapám frusztrált ember. Minden bizonnyal egy súlyosan bántalmazott gyermek, állandóan résen van és zaklatja családját. Ha pihen a pálca, elkanászosodik a nebuló. Az ő elgondolása szerint csak jót akar és nevel, de a nyughatatlansága rengeteg kárt okoz. A családi elbeszélés szerint holdvilágnál felkel és megkapálja a kukoricát vagy a krumplit. Szorgalmas ember. De mi tudjuk, hogy ez nem szorgalom, hanem alvászavar. Olyan nincs, hogy ne elsőnek állna fel az asztaltól, és amikor ő felállt, az evésnek vége. Annak is egész tanulmányt lehetne szentelni, hogy a szektársadás milyen társadalmi folyamatok mentén zajlik, hogyan teremt újabb meghasonlásokat egy problémás közösségen belül a szélsőséges vallási tan. Mivé redukálja az életet és az embert? Hétköznap szüntelenül munkálkodunk, hogy megéljünk. Vasárnap hálát adunk az Úrnak, hogy dolgozhattunk, és könyörgünk, hogy tovább dolgozhassunk az ő dicsőségére, hiszen erről szól az életünk. Ha jók vagyunk, az Úr megsegít, ha nem megbüntet, Istennel szövetségben élünk, de tulajdonképpen ez nekünk egy üzlet. Ironikusan azt is mondhatnám, hogy Gyurika bácsi a családja számára egyszerűsítette a 10 parancsolatot. Tiszteld a te atyádat! Autoriter személyiség, aki a hatalmát ótestamentumi versekkel igazolja. Jézus történetén pedig elérzékenyül, mint aki teljes lényével átéli, hogy a názáreti a testét adta, meghalt érte a kereszten, hogy aki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élette. Elsőszülött fiát Izsáknak nevezi, és még csak belegondolni sem merek, hogy mit gondolt ez az ember magáról, legalábbis azt, hogy ő valamiféle új Ábrahám. Székelyföldön, amióta megvetették lábukat a protestánsok és magyarul olvassák az Ótestamentumot, gyakoriak a bibliai eredetű személyi nevek az alsó néposztályban is, No de Izsáknak csak a házaló zsidót hívják a 30-as években. Ahogy a székelyek általában, nagyapám sem érti a politikai helyzetet. Szeret szentenciákban beszélni, mint én is. Mert különben Izsák nevű ember van még akkor több is a környéken. Az ótestamentumi kötődés nagyon erős a neoprotestáns szektáknál, mert az ősatyák korával a mítosz kerül vissza arra a helyre, ahonnan a teológiai racionalizmus kiűzte. Gondolkozásban és érzésben Gyurika bácsi nem áll messze a székely szombatosoktól és a bözödújfalusi zsidóktól. Minden hajlama ebbe az irányba viszi, és hát pásztorok voltunk mi is. Blánás emberek, ahogy Orbán Balázs mondja. Az ősatyák kora lenyűgözi. A példabeszédeket kívülről tudja, meg a zsoltárokat. A történeti könyveket nem igazán érti, bonyolult számára a civilizáció. Isten lesújtja az ellenséget, ez a legfontosabb. Újra meg újra kinyilvánítja magát, mint akinek szintén kételjei vannak. Nagyapám buzgósága jóval túlmutat a szombatosokén, meg a zsidó székelyekén, és nyugtalan, erőszakos, agresszív. Néha úgy érzem, hogy egy gazdag népi vallásosságra telepszik rá a 19. század végén Amerikából behozott, leegyszerűsített vagy éppen teljesen félreértett vallási ideológia és felfokozott lelkesültség, amelynek a nevében nagyapám erőszakosan elnyomja, kiiktatja azt az imaginációt, a sokszínű hagyományt, aminek a maradványai ma is elkápráztatnak mindenkit, ha beleláthat. Tőle hallottam, hogy valamikor a török dúlás előtt a Hargitában a sok fenyves helyett szőlő volt, és gyümölcsös meg búzamezők. Azt is ő mesélte, hogy Erdélyben valamikor tenger volt, és Szent István király azért vágatta a vörös tornyiszorost, hogy a tenger lefolyjék. Tudott még pár ilyen érdekes dolgot. Én ezeket nem hittem el, ő is csak hallotta régen az öregektől. Már ő sem hitte. De nem gondolom, hogy az ilyen történeteket Benedek Elek könyveiben olvasta volna. Szívesebben mesélt bibliai történeteket, mert azokban mindig volt tanulság, és mindig kiderült, hogy mi a jó úton járunk, kéz a kézben Istennel, míg a szomszédok nem. Hiába voltak régebb nagy gazdák, és előbb jut át a teve a tűfokán, mint a gazdag ember a paradicsomba. Ez nagyon fontos. Megpróbált mindent a Bibliából eredeztetni. Sajátos hagyományt igyekezett létrehozni. Persze nem léphetett át a saját árnyékán, ami nem foglalható bele a világába, arról nem vesz tudomást. Az babona és bálványimádás. Felzárkózó ember, aki Isten választott népéhez akar tartozni. Tudja, hogy Pál apostol óta ez csak elhatározás kérdése, nem a születése által kiválasztott senki, hanem a hite révén, a hit pedig hallásból van. Meg is mondják, miben kell hinni, és tiszteld a te atyádat. Ezért ehetünk például mi disznóhúst. Mert nekünk nem tilos, mindig is ettük. És ezért nem esszük például az állatok vérét, mert azt írja a Biblia, hogy ne együk. Nem megyünk moziba, vendéglőbe, kocsmába, nem nézünk tévét és nem hallgatunk zenét, mert az hivalkodás. Dávid király ugyan zenélt és énekelt, de csak Isten dicsőségére. Szabad gitározni az imaházban, de otthon is csak egyházi zenét. Halat sem eszünk, mert az csak a cigányok. Mi nem érünk rá halászni. Pisztrangot pedig csak az urak esznek, amikor vadásznak. Rókagombát és vargányát eszünk. Igaz, hogy azt a cigányok szedik, de finom. És nem tiltja az írás. Nem iszunk ribizli bort. Azt eladja nagymamám a pogányoknak pénzért. Igyák meg ők. Cigarettázni tilos. A kávé nem bűn, de a tea olcsóbb. Ha az iskolában azt tanítják, hogy nincs Isten, nem kell vitatkozni a tanárral, csak nem szabad elhinni, amit mond. Viszont a leckét meg kell tanulni, még a történelmet is, amiben azt tanítják, hogy nincs Isten. Végig lehetne pásztázni Gyurika bácsi szelektív írás értelmezésén, nagyon sok ellentmondásra bukkantam én már gyerekkoromban. Egy ideig kérdezgettem, de nem sokra jutottunk, nem szerette az okoskodásomat. És ha ellentmondásba keveredett, rám szólt, hogy hallgassak el. Elég korán kezdtem el olvasni apám teológiai jegyzeteit, főleg az ótestamentumi bevezetőt. Ha nem értek is belőle sokat, de az épp elég, hogy kételjel viseltessem a nagyapám vallási tanítása iránt. Engem is állandóan oktat, noszogat, meg akar téríteni. Sokáig félek is attól, hogy pokolra fogok kerülni, mint az engedetlenek meg az értetlenkedők. Amikor még nem tudom, hogy apám mit válaszolt neki, akkor is van bennem valami ellenállás, és persze nagyon szégyellem ezért magamat, mert kemény az én szívem. Én is csak keményítem. Amikor a 60-as évek elején középiskolás lányai a József és testvéreit olvassák, Gyurika bácsi nagyapám kitépi azokat a lapokat, amelyek a vallásos felfogásával nem egyeznek. Magyarán cenzúrázza Thomas Mann-t. Sajnos az a példány nem maradt meg, így nem tudom rekonstruálni, mely passzusok zavarták. El lehet képzelni, amint ül a székely és csendes órán, este a lapokat tépkedi a világhírű regényből. Lehet jókat mosolyogni azon, ahogy a súlyos traumákat átélt nagyapám egy Amerikából importált neoprotestáns felekezet tagjaként, egy pragmatikus, puritán vallás alapelvei szerint a maga mindennapi életét berendezni próbálja a fasizmus meg a szocializmus idején Romániában. Visszakérdezni nem tud arra, amit gondol és tanít, mert az ő kultúrájában nincs önreflexió. Nem tevődik fel egy pillanatra sem a kérdés, hogy aki nyilatkoztatott életelvek tényleg összhangban állnak-e vajon az írással, és a napi cselekedeteink az elvek és a szabályok szerint történnek-e, vagy csak mi gondoljuk ezt. Mindennek összhangban kell lennie, vagy semmi nincs összhangban. Az írást szó szerint értelmezik, nem tudhatnak arról a távolságról, amely a bibliai idők kultúráját a miénktől elválasztja. És hát a Károli Gáspár nyelve közel áll a mindennapi beszélt nyelvhez. Falusi bácsinak ma is könnyebb a Károli Bibliát olvasni, mint sok kortárs teológusnak. Azt sem érzékelheti nagyapám, hogy a Biblia, ami nem is olyan régen a világról való tudás summája volt, a 20. század közepére már csak egy gondolkodásmód legfontosabb, de nem kizárólagos könyve lett. És egyre inkább speciális magatartásformákat követel, ha ragaszkodunk a szelleméhez és a betűjéhez, és hát ragaszkodunk a körmünk szakadtáig, mert Isten ezért megsegít. Nem is volna talán baj még ezzel sem, ha Izsák nevű fiát gyermekként nem ütné el 1946-ban az egyetlen baróti teherautó, ami a Vajgyár kapuján kihajt. A baleset körülményeit ma már lehetetlen rekonstruálni. Izsákról sem tudunk valójában semmit, csak azt, hogy nagyon jó szófogadó kisfiú volt, aki Gyurika bácsi magával hoz az első házasságából. Őt eleve neki ítéli a bíróság, nem úgy, mint a csecsemő Vilt, akit az anyja kitesz, és aki majd az elsőszülött helyébe lép, de pokolian rossz gyermek. Ennek a megítélésében teljes a családi konszenzus. El lehet képzelni, hogy az ótestamentumi séma alapján mi játszódhatott le nagyapámban. Izsák helyett az úr nem küldött egy kost. És el lehet képzelni, hogyha Thomas Mann szerint Izsák a nem fogadott áldozat, akkor az elfogadott vagy elvett Izsák vajon áldozat-e? És mit jelent? Mit gondol vajon erről nagyapám? Mielőtt olvasná, és mit gondol azután? Az Úr akaratában megnyugodni vallásos embernek viszonylag egyszerű, de vajon mit mond az Úr nekünk? Nem akarom erőltetni ezt a szálat, de könnyű belátni, hogy nagyapám egyik pillanatról a másikra Ábrahámból Jób lett. És abban a véres gyárkapuban megpecsételődik a sorsa. Bármi lesz is később, nem térhet le többé a kijelölt útról. Nincs az a próbatétel, amit ki ne állana. Ő az Isten választott embere, immár örökre. A következő évben születik Tom nevű legkisebb fia, akit magyarosan Tamásnak írnak és mondanak. Megint súlyosan beszélő név. És ő majd felköti magát egy delíriumos hajnalon a csűrben. Én pedig nem akarom Benyáminnal azonosítani, pedig az volna kézenfekvő. Nincs az az elvetemült, ferdehajlamú regényíró, aki ezt a névadási logikát tudatosan merné választani, mert ótestamentumi vagy mitológiai sémák behálozzák ugyanaz életünk történéseit, de nem ennyire. Ez így túlzás, meg egyszerűsítés. Én le tudok válni erről a sémáról. Nem kell vele azonosulnom, de a nagyapám alig ha tudott. Neki ezek nem csak beszélő nevek, hasonlatok, metaforák és analógiák, hanem valóságok. És amikor az egyik lányát indulatosan Putifárnénak nevezi, akkor azt mondja ezzel, hogy te kurva. Csak éppen eufemizál. Még csak annyit kellene hozzátenni, hogy Will nagybátyám tulajdonképpen Ismáel, a Hágár fia, akit valóban nagy néppé tesz az úr. Három fia születik majd, én a negyediknek számítom gyerekkoromban magamat, de ez csak szövetség. Mi leszünk az indiánok. Gyerekkorunk legszebb nyarait együtt töltjük valamiféle rezervátumban. Nem hallom Gyurika bácsi nagyapám belső monológiát, pedig egyfolytában mond és motyog magában, de úgy tűnik, mint aki a rágódás meg elmérkedés helyett zsoltárok szövegeit mormolja, dicséretek dallamára lépeget vagy kapál. Különben az amerikai atyafiak jó érzékkel sok blues meg jazz ritmust is adaptáltak vallási énekként. Mindenképpen színesebb zenei világ, mint a kálvinista templomokban az orgonálás meg a vénasszonyok kornyikálása, vagy a marót kelemen nyomán kottázott énekek, még ha egy jó kórus dolgozik is velük. Nem hallom Gyurika bácsi belső monológiát, mert nincs ilyen a számára. Hogyan is tehetné fel azt a kérdést, hogy de miért, uram, miért? Engem a nagyapám istenes gondolatvilágánál jobban érdekelne most az első házassága. De az a családi elbeszélésben igazi tabunak számít. Ahogy a nagymamám első házassága is. Gonosz asszony volt, a nagyapám első felesége pedig baptista. Részeges volt az ember, akivel a nagymamám először egybe kelt, de katolikus. El lehet képzelni, mi folyhatott ezekben a házasságokban, ha a 30-as években a válás mellett döntöttek. Abban a zárt, vallásos székely világban, amikor a bíróság is román volt, és rengeteg pénzbe került. A nagymamám ráadásul nem egy részeges, dorbézoló férfitól szabadul meg, hanem az egyháza kebeléből esik ki. Bár könnyítésül kapja, hogy a férje válás után Debrecenbe indul vásárba, nem hallott azóta senki róla. Egy fia papír sincsen ebből az egészből a családi irattárban. Az évszámokat sem tudja már senki, pedig látszik az igyekezet, hogy minden írást meg kell őrizni. Megvannak az első világháborús képeslapok, a nagyapám vonatból kidobott két fecnie 1944 őszéről, hogy visznek Oroszországba és kikkel vagyunk együtt. Van marhapasszus románul és magyarul, jó fűröztésről szóló elismervény, házasságlevél, telekkönyv, bérleti szerződés, fénykép a régi házról a bontási engedélyhez. Meg annyi érdekes dolog. Nem dobunk el semmit, nem is szokott elkallódni. Válási végzés nincs. Nyilván az új házasság megkötésekor fel kellett mutatni. Azután pedig nem volt rá szükség. Pedig most nekem kincset érne. Ott volna talán a peranyagban az egész elfeledett és eltagadott múlt néhány fontos darabja. De biztosan szégyelték még egymás előtt. Még maguk előtt is, hogy ilyesmi megeshetett. Mert bár a napnál világosabb, hogy a másik fél volt az egyedüli, egyértelműen hibás a történtekért, ezt senki nem veheti egész komolyan. Kettőn áll a vásár. Persze 1940-ben a nagyszüleim csak előre menekülhetnek. Szeretik egymást, van kevéske földjük, erdőrészük, összesen három gyermekük, fiatalok, és az újrakezdés lázában égnek. Nem sokkal azután, hogy bejönnek a magyarok, 1941-ben már meg is születik az első közös gyermek. Helena. Ő lesz majd a keresztanyám. Vele kezdődik az a sor, amit Tom zár be. Akkor még nem tudja senki, hogy a hozott és az édes gyermekek között Késhegyig menő küzdelem zajlik majd. Nem is a vagyonért, mert az nagyon kicsi, hanem a szeretésért, a szeretethez való jogért. Mert az juss, és hát az igazért is meg kell harcolni, a vezető szerepért. Amelyből ellentmondás nem tűrő hangon lehet kinyilatkoztatni a többieknek, hogy mi van, hol a helyük, mi a dolguk, és mit nem szabad nekik, miről nem szabad beszélni. Mindig fentről fölényesen, ellentmondás nem tűrő hangon oktatják egymást ki, mint akik nem is a hatalomért, hanem az igazságért küzdenek egymással. Mert az édes gyermekek pontosan tudják, hogy ők az igaziak. A hozott gyerekek is úgy tudják, hogy az édeseket szeretik valójában. Az evangéliumi egalitarizmuson átüt a székely valóság. A családi ideológia szerint mindenki egyformán részesül mindenből, mert a puliszkát, a tejet, a kolbászt lehet egyenlően porciózni. De a törődést, a szeretést, a gyöngétséget nem. Az nem fejadag, hanem kapcsolat, egyszeri és személyes. A bibliai séma szerint az elsőszülött a legkedvesebb, de a szokás szerint a legkisebb örökli a birtokot, ő gondozza el majd a szülőket. Will nagybátyám egy életen át gyűröli az öccsét, mert bár ő az elsőszülött, de ő az idegen is, hisz nem édes gyermek. Tom az édes fiú gyermek, övé lenne a családi ház. De életképtelen, és a hatályos törvény szerint az örökösök egyenlő mértékben részesülnek mindenből, tehát a lányok is, akik nincsenek otthon, mert tovább tanulnak. Azután férjhez mennek, nem vesznek részt a munkában, és a konfliktusban csak szekundálnak. Nagyapám nem Salamon, hogy igazságot tudna tenni közöttük, és ki tudná békíteni a három egymástól eltérő gondolatrendszert, mert a testvérek irigységeit és féltékenykedéseit még soha senkinek nem sikerült. 1941. Helena. 1942. Violetta. 1944. Anette. 1947. Tom. Gyurika bácsi, mikor éppen hazaengedik a háborúból, meg a hadifogságból, csinál egy gyereket. 50 évet élnek együtt a nagymamával, mindkét fiúknak házat építenek. A lányokat férhez adják, ez egy jó házasság. Mindenki így tudja. Még nekem is komoly erőfeszítést kell tennem, hogy a kételjeimet megalapozzam. Nem akarom zaklatni utólag sem őket. De azért el lehet gondolni, miért van az, hogy a két felnőtt kort megérő hozott gyermek összesen 6 unokával ajándékozta meg a világot, míg a 4 édes csak 2-vel. Miféle paradigmaváltás ez? Helena nénémnek nem lehet egy gyermeke. Tom bátyám sem állított utódot maga helyett. Én egyke vagyok. Anette néném lánya is. Mindketten elváltunk. Ez lesz a kihaló ág. Ráhel fiai és leányai, mondhatnám. Bár nem voltak leányai, tudjuk. De hol marad a vagy kicsoda József? Természetesen magamnak igényelném ezt a szerepet, csak hát... Ezért nem kell erőltetni a bibliai vagy mitológiai párhuzamot, mert könnyen kiderülhet, hogy nem vagyunk mi semmilyen választott nép. Egy család, amelyik azt gondolja magáról, hogy nem olyan, mint a többi, pedig éppen. Azzal kell most szembesülnem, hogy anyai nagymamámról alig tudok valamit, pedig az ő révén a félváros rokon. 70 második unokatestvért számol egyszer össze az anyám nővére. Az ilyen, meg az ilyen családnevűek mind a rokonaink, mondja. De én senkit nem ismerek közülük. Arra emlékszem csak, hogy mintha mindenkit női vonalon tartanának számon. Klárikáék, Gizikéjék, Marika néniék, Annuska, Bözsike, mintha egy szigorú apajogú világ mellett volna egy anyai dimenzió is, amely a férjhez ment nőket tekinteni továbbra is a mieinknek, és azután a lányaikat. Anyám nem tart senkivel kapcsolatot, csak véletlenül és elvétve, mintha a rokonaink közül is csak azokkal volnánk jóban, akik a barátaink lehetnének. De azt hiszem, nekünk barátaink sosem voltak. Mintha a szimpátián alapuló szabad emberi kapcsolatok tilosak volnának. Aki nem rokon, az idegen. A kastélyt eddigre már el is felejtettem. Pedig jó lett volna, mert 1939-től kezdve 1948-ig, vagy akár 1950-ig ez a nagy család, székelyek és alföldiek valamiképpen össze lett volna zárva. És a székelyek nem a Baróti víz utcában éltek volna, ahol a kicsiny parasztház vígan elférne a csűrben, és ahol nagy esők idején az ablakból figyelik a patakot, hogyha jön, gyorsan fel a padlásra, és a szegénység meg a szegénység tudata nem volna oly súlyos kolonc, amit a többi szegény előtt akkora szégyen cipelni, mintha volnának igazán gazdagok abban a korszakban, és abban a közösségben, amikor mindent elvettek az embertől. Az alföldi család sem a falu szélén tengődött volna, még nagyapám építkezéseken dolgozik, hetekig, hónapokig oda van, vagy uradalmakban kocsis. Így születik például apám Világoson, mert éppen ott laknak, és valójában ők a földhöz ragadtan szegények, anyagilag és kulturálisan, ahogy azt Móricz Zsigmond pontosan leírta. Zsellérsor. Nekem sem kellene annyit vesződnöm azzal, hogy megértsem, a székely oldalon egyáltalán nem a szegénységgel van baj, hanem a szegénység tudattal. és főképp azzal a marginális helyzettel, amit a nagyszüleim válása és a baptista egyházba való tartozásuk jelent, amelyik a többi szektához hasonlóan hajlandó teljesen új vallási identitással felruházni a csatlakozót, a megtérőt, amibe azután be is zárja. Csak hát ez gettó. Nagyon kiélezett mi, ők, szembenállás. Mert mi onnan jövünk, a bűnösök közül. A legutóbb érkezők mindig a legbuzgóbbak. Sok a pótolnivalójuk. Mi vagyunk a hívők, ők a hitetlenek, a világiak. Mi elutasítjuk az ő szokásaikat, mi Isten népe vagyunk. Ők nem Isten népe. Mi keresztények vagyunk, ők pogányok. Mi evangéliumi szegénységben élünk. Ők dőzsölnek. Lehet ezt folytatni. Isznak, cigarettáznak, dorbizolnak, fajtalankodnak. Mi nem. A bűntudatról sem szabad megfeledkezni, mert mi is olyanok voltunk, mint ők. És most a neofiták buzgalmával vezeklünk. De miért bűnös, miért kell vezekelnie egy kisgyereknek? Az életmód reformjával folytatja minden vallás alapító a működését, ha a teológiai problémákat kimerítően megoldotta. Márha egyáltalán szembesül velük. Igazi vallás alapító az, aki maga a teológiai kérdés, de ezek szerencsére nagyon ritkák. 1954-ben vásárolja meg a Baróti Baptista gyülekezet az imaház épületét a református egyháztól. Nem tudom, Gyurika bácsi nagyapám mekkora összeget szánt erre, bizonyára van valahol egy lista vagy kimutatás, ha máshol nem, a Securitate irataiban. Viszont azon el lehet gondolkozni, hogy az 50-es években mennyi pénzt lehet a kollektívben félretenni egyházi célokra, miközben 6 gyermeket etetni, ruházni, iskolába kell járatni, a háború után vagyunk, és azon a vidéken a föld mindig keveset terem, az éghajlat pedig zord. A számok ma már nem mondanak semmit. Isten háza a mi házunknál előbbre való. De a folyton éhes gyermekeknek ezt elég nehéz megmagyarázni. A kicsik nem is értik, de a nagyok igen, és lázadoznak. Őket a nagyapám szigora és brutalitása egyre nehezebben tudja kordában tartani. És ha anyám Violetta elmondja, hogy vakációban mindig a mezőre jártak dolgozni, mert szegények voltak és szerettek dolgozni, Will nagybátyám azt mondja el, hogy már pedig ő mindig utált dolgozni, mert annyira szegények azért nem voltak, csak az apjuk hajtotta őket, mint a rabszolgákat Egyiptomban, amitől aztán Mózes kiveri a biztosítékot, mint ő is annyiszor. Azt persze hozzá kell tenni, hogy a rabszolgaság miben létéről nem a Biblia, hanem a sztálinista tankönyvek szolgáltatják akkoriban a tudást, amelyeket majd a padlásról hordok le egy esős nyáron. Anyám sem tud éles különbséget tenni az egyházi tanítás meg az iskola között. Parancs van. Szót kell fogadni. Ez neki az alap. És elmeséli, hogy gyerekkorukban Will azt játsza, hogy ő a fáraó és a húgai zsidó rabszolgák. Ostor mindig van a háznál. Van még egy sor rém történet, hogy nagyapám bezárja őket büntetésből a pincébe meg az istállóba, ahol a nagyok halálra ijeszgetik a kisebbeket, vagy addig üti a fiát, amíg a szomszédok le nem fogják. Azután a lányok zárják be a legkisebbet a házba. Elveszítik a kulcsot, lakatost kell hívni, az ostor kéznél van, mindenki ordít és bömböl. Amikor pedig egy játékbabát széttépnek, mert mindenik a magáénak akarja, nagyapám a tűzbe dobja. Ne legyen senkinek. Filiszteusok vagytok és edomiták. Azt mindenki látja, hogy éjjel-nappal dolgozik a család apraja nagyja. Még nincs értékelhető gyarapodás, sem ruhájuk, sem cipőjük, egyetlen szobakonyhában nyomorognak mind a 8-an, nem isznak, nem mulatnak, tehát valami nem talál. Mit csinálnak ezek a pénzzel? Mire gyűjtenek? Evangéliumi szegénység, székely rendtartás, puritán életvitel. Mégsem boldog senki. Pedig az kellene legyen, megvan az üdvözítő életrecept hozzá. Utólag is mindenki a szegénységről, a szigorúságról beszél leginkább. Ennyi gyermekkel, rendnek kellett lenni. És természetesen van valami a mélyén, vagy a hátoldalán az egésznek, amiről nem tud beszélni senki. Amiről nem akar tudni, és ezt nagyon fegyelmezetten, egybehangzóan teszi az egész család. Ha sokszor megfojtanák egymást egy kanál vízben, akkor is. És nem szabad senkinek a tabukat bolygatni. És amiről nem beszélünk, az nincs. Pontosabban szólva, egyes dolgokról szabad csak beszélni. És az előírt módon. Minden egyéb tilos. Nekem azt tűnik a legijesztőbbnek, hogy kísértetiesen hasonlít a baróti család működése az 50-es évekre, amelyek hiába érnek véget egyszer, mert a fejünkben és a lelkünkben tovább zajlanak. És nehéz nem arra gondolni, hogy az elmúlt évszázad diktatúráit azért lehetett olyan könnyen és sikeresen fenntartani, mert az elnyomás valójában a családi struktúráink alapjaiban van. Nem igaz, hogy a család mindig ez volt. De nekem úgy tűnik, a 19. század végének agrártársadalmai ezt a fajta rendtartást dolgozták ki, és hagyományozták a következő korszakra. Apánk is úgy bánik velünk, mint a sarki rendőr, csak még szeret is, hogy bonyolultabb legyen az egész. Különben ez a Sztálin autonóm tartomány, később magyar autonóm tartomány korszaka, melyek iránt újabban erős nosztalgia támadt, mert a magyar nemzeti érzület Erdélyben nem a szovjet típusú diktatúrát, hanem a mindenkori román államot tartja a legrosszabb politikai berendezkedésnek a világon. Ma már pontosan tudom, hogy a nagyapám vallásossága ugyanígy működött volna, ha történetesen a náci vagy a kommunista párt tagja, nem pedig a baptista gyülekezeté. Olyan ember, aki mindent hajlandó feláldozni a rögeszméje nevében, fanatikus, elszánt, könyörtelen, van eszméje, van hozzávaló hite és energiája. Azt gondolja, mindenkinek az volna a legjobb, ha ugyanazt ugyanolyan lelkesen hiszi, és áldozatkészen cselekszik érte. Vagy ha nem, akkor leveri a derekát a kocsi lőccsel. Önreflexióra való képessége nincs, pedig nem buta, azt hiszem, soha nem volt személyes bűntudata. Két fiát eltemeti, az egyik megtagadja, édeslányai mind más vallásúakhoz mennek feleségül, unitáriushoz, reformátushoz, ortodox románhoz. Nem érti. Életének végére teljesen egyedül marad. Világiak lettetek mind, sóhajtja. Ha regényt írnék, sokat foglalkoznék azzal, hogy a Gyurika bácsi nagyapám vallásosságával alapvetően baj van. Ő valójában nem is hisz. Megbocsátani, kiengesztelődni nem tud. Olyan, mintha valami nagyon súlyos bűn nyomná a lelkét, és mindent azért tesz, hogy ezt leplezze. Bár talán ő sem tudja, hogy mi az. Soha nem fogom megtudni, mi volt a nagyapám alapproblémája. Talán nem is volt ilyenje neki, csak én gondolom, hogy mindenkinek van. Azt is csak évtizedekkel később tudom meg, hogy a nagymamámmal nem tartanak egyházi esküvőt. Nagymamám katolikus marad, a nagyapám baptista. Ezért a gyülekezet egy időre megvonja az ige hirdetés, a szolgálat jogát tőle. Mert vadházasságban él, úgymond. A nagynénémet formálisan is kitagadja a gyülekezet, mert ortodox férfihoz ment hozzá. De azt, amelyik unitáriushoz, nem. Ők azért magyarok maradtak. Működik is. Meg nem is a vallási türelem Erdélyben. Attól függ, hogy ki a fejedelem. Thank you.